és az a téma, hogy Hámán tragédiája, tehát egy igen súlyos ige szakasz, ige részről fogunk ma délelőtt is gondolkozni. Megkérném a gyülekezetet, hogy álljunk föl és olvassuk föl ezt az ige részt, és utána pedig imádkozzunk. Tehát az Eszter könyvének a 7. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat, és az 1-től a 10-es versig végig olvassuk föl az igét. A király Hámánnal együtt elment Eszter királynéhoz a lakomára. A második napon megint megkérdezte a király borivás közben Esztertől: mit kérsz, Eszter királyné? Megkapod. Mit kívánsz, ha az ország felét is meg lesz? Eszter királyné így válaszolt: ha jó indulattal tekint rám a király, és ha jónak látja a király, azt kérem, hogy életemet, azt kívánom, hogy népemet adják nekem. Mert eladtak engem és népemet, hogy elpusztítsanak, legyilkoljanak és megsemmisítsenek bennünket. Ha csak rabszolgáknak és rabnőknek adtak volna el bennünket, akkor néma maradtam volna, mert ilyen nyomorúságért nem illenék zaklatnom a királyt. Ekkor Ahasvérós király ezt kérdezte Eszter királynétól: ki az, és hol van az, aki arra mer gondolni, hogy ilyet tegyen? Eszter így válaszolt: ez a gonosz Hámán az, ami áldáz ellenségünk. Akkor Hámán megrettent a királytól és a királynétól. A király pedig haragosan abba hagyta a borivást, és kiment a palota kertjébe. Hámán azonban ott maradt, és könyörögni kezdett az életéért Eszter királynéhoz, mert látta, hogy a király már elhatározta vesztét. Amikor a király visszatért a palota kertjéből a borozó helyiségbe, Hámán éppen arra a kerevetre borult, ahol Eszter volt. Ekkor így szólt a király: még erőszakot is akar elkövetni a királynén itt nálam a palotában? Alig hagyta el ez a szó a király ajkát, Hámán arcát betakarták. Harbóná pedig, a király egyik háremőre, ezt mondta: van itt egy fa is, ott áll Hámán házánál. 50 könyök magas. Hámán készítette annak a Mordokájnak, akinek a szava a király javát szolgálta. A király így szólt: akasszátok föl rá. Föl is akasztották Hámánt arra a fára, amelyet ő állított Mordokájnak. Azután lecsillapodott a király haragja. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, milyen súlyosak ezek az igék, milyen ítéletek mennek végbe napjainkban is, a történelem folyamán is, az emberek között. Azért jövünk most eléd, hogy te add nekünk a te szent lelkedet, hogy helyesen gondolkozzunk ezekről az igékről, hogy helyes súlyokkal lássuk a mi életünket, a mi felelősségünket. Kérünk, hogy segíts nekünk, Urunk, hogy rá tudjunk most tekinteni és megadni a megfelelő súlyt ezeknek az igéknek, ezeknek az igéknek az előzményének a kutatásában. Kérünk, hogy áld meg ezt az alkalmat most, és hagyd tudjunk tanulni tőled, hagyd tudjuk a te igédet arra használni, amire te szántad azt nekünk, hogy épüljünk belőle, hogy megváltoztassa a mi szívünket is. Így kérünk, hogy áld meg ezt az alkalmat a te szent lelked jelenlétével mindannyiunk szívében. Amen. Foglalja helyet a gyülekezet. Ugye azt a címet adták ennek a szakasznak, hogy Hámán tragédiája. És itt is azt olvashatjuk a Bibliánkban, hogy Hámán bukása. És bár Hámánról van itt szó, tényleg ő a fő szereplője ennek a résznek, és ő szenvedi el a fő veszteséget, de nem előzmények nélküli ez a bukás, hanem már elkezdődött a korábbi fejezetekben annak a kibontakozása, hogy hogyan jutott el ide ez az ember. És hogy a tanulságait tudjuk látni ennek a történetnek, ehhez szükséges, hogy a résztvevő szereplőknek a lelki állapotát, a lelki hozzáállását át tudjuk érezni, fel tudjuk idézni magunk előtt. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki elolvasta eddig a szakaszig a Eszter könyvét egészen, az esetleg tegye fel a kezét, aki végig elolvasta eddig a részig. Ó, nagyon sokan vannak, jó. Nem baj, a többiek kedvéért, meg az, hogy jobban lássuk a történetnek, a szereplőinek a hozzáállását és az Istenhez való, vagy az Istentől független viszonyát, jó felidézni a kulcs szereplőknek a idáig való eljutását. Ugye itt az egyik oldalon két-két szereplőről szeretnék csak röviden beszélni. Az egyik oldalról ugye van a Ahasvérós király és Hámán, akik ennek az óriási hatalmas birodalomnak, ami Indiától ugye Etiópiáig kiterjed, egy óriási területről van szó, emberek milliói vannak a uralmuk alatt. A Ahasvérós király, aki Xerxész király a történelemben, illetve Hámán van a birodalom élén. A Ahasvérós királyról, aki ugye az országnak az első embere, azt tudjuk meg ebből a könyvből, hogy az elején rögtön azt látjuk, hogy egy fél évig tartó, nagyon hosszú mulatozást, vagy lakomázgatást, evésivást borivással egybekötve tart, amikor is a birodalomnak a kincseivel dicsekedik, azt mutogatja a tartományok vezetőinek be. Elég hosszú, ugye, ilyen hosszú mulatozásról nem nagyon olvasunk istenfélő királyok, izraeli királyok, persze ő nem egy Isten népe közül való király, tehát ezt ilyen módon tekintsünk erre a dologra, ne azzal a mércével, amivel mondjuk egy izraeli királyra. De akkor is ez azért furcsa, hogy egy fél évig tartó 180 napos mulatozásról számol be rögtön az első fejezet. Akkor utána azt olvashatjuk róla, hogy méltóságra emel egy olyan embert, ezt a Agági Hámánt, aki hát nem igazán egy kipróbált ember lehet, amint azt látni fogjuk a történetből. De ő méltóságra emeli, és látjuk, hogy ugye nem túl alázatosan fog élni azzal a óriási hatalommal, amit ő kapott, az ország második embere révé emeli föl. Azt is látjuk Ahasvérós királyról, hogy igen könnyedén rábólint Hámánnak, az ország második emberének arra szavára, hogy ne hagyja békén ezt a népet, a zsidóságot, hanem pusztítsa ki. És Ahasvérós király azt mondja, hát jó, pusztítsuk ki. Tehát valahogy nagyon olyan könnyen rábólint egy ilyenre, nem vizsgálja meg elég alaposan egy ilyen nagyon súlyos döntést. Ugye, ha csak viszonyba helyezzük Pilátussal, aki szintén egy népnek az élére volt helyezve Jézus korában, ugye azt látjuk, hogy nemhogy egy egész népet könnyedén kiirtott volna, hanem még egy embert Jézusról, amikor szó volt, küzdött az életéért. És nagyon-nagyon érdekes azt a Pilátus előtti jelenetet meg átgondolnunk, hogy milyen erősen küzdő Jézusért, még a kezét is megmossa, hogy tiszta vagyok a vérétől, el akarja engedni, nem találok benne bűnt, azt mondja. Tehát szembeszállott, nem pedig ilyen egyszerűen, hát ha ki akarod írtani Hámán, olvassuk a első vagy a második fejezetbe itt, akkor írtsd ki. Itt a gyűrűm, a pecsétgyűrűm, és akkor tedd meg ezt. Utána azt látjuk, hogy egy másik ember, Eszternek a szavára, itt a hetedik fejezetben visszavonja ezt a népírtásra kiadott rendeletet, és megöleti azt, akitől azt a tanácsot kapta és beleegyezett. Nagyon furcsa, hogy itt azt olvassuk, hogy Ahasvérós király megkérdezi, hogy ki az, és hol van az, aki ilyet mer gondolni, hogy kiírtsanak a te népedet. És közben valójában ő maga az. Hát ő adta ki a rendeletet, függetlenül attól, hogy ezt a hatalmat átruházta Hámára, az ország második emberére. És akkor hasonló egy kicsit az eset ahhoz, mint amikor Dávidhoz bemegy Námán, hogy, és egy ilyen példázattal mondja, hogy a kis báránykáját elvette egy gonosz ember, akkor azt meg, négyszeresen meg kell büntetni, stb. És akkor, amikor mondja Námán, hogy te magad vagy az. Itt ugye nem jön ez felszínre, de valójában ő maga az, nem Hámán, az első számú felelős, hanem Ahasvérós király adta ki a rendeletet, hogy írtsák ki azt a népet. Tehát végül is magára mond ítéletet azzal, hogy Hámánra mondja ki az ítéletet a király. Azt is láthatjuk még ugyanúgy ennél a személynél maradva Ahasvérós királynál, hogy Eszternek itt borívás közben megint, ugye többször előjön ez, hogy borívás közben mutatja be az Eszter könyve Ahasvérós királyt. Most is borívás közben feljön az, hogy azt mondja Eszternek, ennek a szép nőnek, a feleségének, a királynőnének, hogy mit kívánsz, bármit megteszek, még ha az ország felét azt is. Ugye ez se vall arra, hogy egy nagyon felelős, hatalomviselő emberről van szó, aki királyként ilyen könnyelműen a hatalmával szabadna élnie, hiszen emlékszünk egy hasonló történetre, amikor Heródiás kedvéért ugye megfogadja, hogy bármit kérsz, azt megteszem, és akkor Keresztelő Jánosnak a fejét kéri. Tehát ilyen könnyelműen, aki hatalmat visel ember, nem szabadna járnia, még hogyha nem izraeli, nem Isten népének a első számú vezetője, királya sem. Úgyhogy itt is Eszternek könnyelműen ő felajánlja, hogy bármit kívánsz, megteszem, és így látjuk. Úgy tűnik, hogy, és ugye a történet elején is látjuk azt a tanácsot, amikor Vasti királyné nem megy be ehhez a királyhoz. Látjuk, hogy ennek az Ahasvéros királynak azért elég gyenge pontjai vannak, annak ellenére, hogy Isten felemelte őt egy ilyen magas posztra, mert ugye a minden hatalom Istentől rendeltetett, és tőle van, és ennek ellenére nagyon sok gyenge pontja van ennek a királynak, aki a hatalmat nem tudja azzal a felelősséggel, azzal a súllyal kezelni, amivel azt kellene egyébként. És a jó tanácsra is ugyanilyen könnyedén hallgat, mert amikor az első tanácsnok megmondja, hogy Vasti királynét el kell mozdítani, és ezt a rendeletet kiadni az tartományba, akkor azt is nagyon könnyedén megfogadja. Tehát úgy tűnik, hogy a jó tanácsra is könnyen hajlik, és a rossz tanácsra is könnyen hajlik. Ugye itt a Vasti eltávolítása, a zsidók kiirtására is könnyedén ráborint, és Hámánt is könnyedén megöleti az ország második emberét, különösebb kivizsgálás nélkül, pedig ott magára mondja ezzel az ítéletet, ahogy mondtam is. Tehát egy könnyen befolyásolható ember a király, nagy hatalommal a kezében, milliók fölé helyezve. Nézzük a második embert, a birodalom második emberét, Hámánt. A harmadik fejezetében a könyvnek azt olvassuk, hogy a király feljebb tétette a székét a körülötte levő összes vezető embernél, tehát a királynak minden vezető embere térdet hajtott előtte, és leborultak Hámán előtt. Mert a király parancsolta így, hogy hajtsanak térdet, és boruljanak le Hámán előtt. Utána azt olvassuk erről a Hámánról, hogy elönti a méreg Mordokáj miatt, amikor nem hagy térdet előtte. Nem borul le előtte. És azt tervezi, hogy megöleti emiatt, plusz az egész népét ennek a Mordokájnak azt is megöleti. Az 5. fejezet 10. verstől azt látjuk ugyanerről az emberről, a Hámánról, hogy dicsekszik a nagy vagyonával, a fiaival dicsekszik, a méltóságával, a kivételességével, és azzal folytatja azt a dicsekvést, amikor egyszer beugrik neki valami, hogy van valami kis prücök, ami őt nagyon zavarja, hogy ez a Mordokáj, mindenki meghajol előtte. Mindenki fölött látszik az ő hatalma, de aki nem, ez egy tüske benne. És amikor már majdnem felhőtlen az ő hatalmának a nézegetése közbe, akkor ez a tüske benne azt mondatja az ő szívéből, hogy mindez nem elég nekem. Amíg Mordokáj a király udvarban van. És ugye ki nem végezteti. Mi a helyzet? Tehát ha a király parancsolta, hogy le kell borulni Hámán előtt mindenkinek, akkor le kell borulni mindenkinek, mert a királynak a parancsa. Hámánnak igaza van megkövetelni ezt Mordokájtól, de ha valaki nem enged ennek, akkor milyen válaszlépést kell tennie? Ha a király azt parancsolta, hogy ezelőtt az ember előtt le kell borulni, a királynak van hatalma. Azt láthatjuk végig a történetből, hogy ezzel a hatalmával ő él is, tudatában van, hogy ő életek fölött is uralkodik, és ő élhet ezzel, és ez így is van. Ha le kell borulni a király parancsára, akkor le kell borulni. De mi van, ha nem borul le valaki? Ilyenkor jön elő az, hogy mi van a szívben. Hová fordul az az ember, amikor valami eltérés van a kijelentése, vagy a fő parancshoz képest. a kapott hatalmával bármit választhat Hámán, mert hatalma van arra, hogy tegyen bármit, és ő a legradikálisabb választ adja, a megöletését ennek az embernek, és a népének is az eltörlését. Miről árulkodik ez Hámán személyét tekintve? Hogy amikor valaki nem tartja be a király jogos parancsát, akkor ő rögtön azt el akarja pusztítani, és még az egész népét is kiirtani. Ugye olyan lelki, olyan szívbeli állapotot mutat ez, hogy mintha azt tennénk, hogyha egy tüske megy a kezünkbe, ami szúrja a mi ujjunkat, ugye nem halálos betegség, de kellemetlen, akkor mi erre azt válaszolnánk, hogy írtsuk ki az összes erdőt és a fákat, hogy ne legyen többet ilyen. És ne legyen ez a kis kellemetlenség sem ott bennem, hát tegyük fel, hogy lenne hatalmunk arra, hogy egy szavunkkal ezt megtegyük. Ugye, és Hámán ugye ezt választja, hogy ezt meg is teszi. Magyarul a hatalmat, amit kapott Istentől, azt, és nem kérik számon azonnal tőle, hogy hogy él ezzel, ő ezzel úgy is él, hogy nem kérheti senki számon rajta. Én vagyok a legmagasabb szinten. Azt teszek, amit akarok. Meg is tehetem. Tehát ez a hatalmaskodás jellemző az ő szívére. Azt teszek, amit akarok, nincs bírám, nincs fölöttem álló, aki kontrollálja az én cselekedeteimet. Nézzük a másik két szereplőt, Esztert és Mordokájt. Ugye ez a súlyos állapot, hogy a zsidókat ki akarják írtani, Mordokáj miatt van, ez az egész súlyos mérszállási terv, hiszen ő az, aki nem borult le, és ő arra hivatkozott, hogy ő zsidó. Tehát nem csak önmagát nevezte meg, hogy én azért nem, mert Isten valami miatt nem engedi, hogy én leboruljak más előtt, csak ő előtte, hanem azt mondta az első fejezetben, ha megnézik a testvérek, az van, hogy zsidó. Ezért jön Hámánnak fel, ugye, hogy a zsidókat. Ha a zsidó miatt van, akkor a zsidókat kell kiírtani. Tehát Mordokáj hozta be ezt az egész súlyos mészárlási tervet ebbe a történetbe. Ő érzi is ennek a súlyát, és mindent megtesz ennek a helyzetnek a megváltoztatására. Istenre figyelve. A kulcs kijelentés az úgy hangzik el Mordokáj szájából Eszter felé, hogy ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és a megmenekülésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem-e éppen a mostani idő miatt jutottál le királynői méltóságra. Tehát ő Isten tervét keresi ebben a szorult helyzetben, és Isten minden hatóságával érvel, hogy ha te nem, te csak egy eszköz vagy. Istennek, ha a terve az, hogy megszabadítsa a népet, mert én nem vétkeztem, amikor nem borultam le a király második ember előtt, akkor Isten, Isten, ő talál módot a zsidó nép szabadulására. Viszont te, mint eszköz, akit pont arra azért helyezett oda Isten, hogy te legyél az eszköz ebbe, és te nem leszel az eszköz abban, hogy Isten szabadulást szerezzen a népének, akkor neked véged. A zsidó népnek, meg ha Istennek az az akarata, úgyis megszabadítja. Tehát ez egy nagyon általános szabály, amit mindannyiunk minden helyzetben, amikor súlyos élethelyzetbe kerülünk, alkalmaznunk kell, hogy mi eszközök vagyunk. Bármennyire is jó eszközök vagyunk egy adott területen, akár egy szolgálatban, akár egy bármilyen más területén, akár a közösségi életnek, vagy a családi életnek, Isten a tervét meg tudja valósítani a mi személyünk nélkül is. Csak eszközök vagyunk. És igaza volt Mordokájnak, hogy Isten megszabadíthatja a zsidó népet, gondolkozz el, hogy nem-e rajtad keresztül akarja, de ha te nem akarod ezt, mert félted az életedet, hogy bemész a királyhoz, és nem lehet bemenni a királyhoz, mert ha a pálcáját nem nyújtja feléd, meghalsz, akkor más módon szabadítja meg a népét, de Isten, Isten. És azt láthatjuk még Mordokájról, hogy Isten előtt teljesen megalázkodik, mert ugye zsákruhát ölt, és így jajveszékel a királyi palota előtt. Eszterről azt látjuk, hogy sújtad Mordokáj tanácsának, aki a nevelőapja volt egyébként, és az életét is kockáztatva Istent előbbre veszi a saját érdekeinél. Tehát hitelt ad Mordokájnak ennek a szavának, belátja, hogy Isten előtt és az ő nép és az ő népért meg kell tennie ezt a lépést, hogy a zsidó nép szabadulásába ő az az eszköz, akit Isten használni akar. Ezek a szereplők, súlyos ugye a helyzet, a zsidó népet ki akarják írtani, súlyos döntéseket hoz mindenki ebben a történetben, és ember életek forognak kockán, és ahogy látjuk majd a vége felé, hogy sokan halnak is meg ez alapján. Innen indult el a lavina, amit Mordokáj és Hámán elindított, hogy nem borult le előtte, és a végére sok ember fog meghalni, amikor majd odaérünk le. Még a jövő héten valószínűleg ez, vagy a jövő héten még valószínűleg ez lesz a téma. Azt fogjuk látni, hogy sokan halnak meg, sok ember életet követel. Tehát ilyen súlya van ennek a történetnek. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ebben a történetben kirajzolódik egy kapcsolatrendszer. Kapcsolat van ugye Mordokáj és Eszter között, Eszter és a király között, Mordokáj és Hámán között. Kapcsolatok vannak egymás irányába. És ugyanígy mi is az életünket ilyen kapcsolatokban éljük. A gyülekezeti életünket, a családi életünket, a külvilággal való életünket. És az életünknek a döntő eseményeit, a döntő jelentőségű eseményeit ezekben a kapcsolatokban döntéseket hozunk, éljük meg. Fontos az, hogy ezekben a kapcsolatokban fel tudjuk ismerni a velünk történő eseményeknek a súlyát. Milyen súlyos, milyen fontos az, ami épp történik egyik-másik emberrel. Ahogy az intésről is szó volt az imaórában, fontos az, hogy lássuk azt ezen a területen is, hogy milyen súlya van annak, hogy valaki mondjuk egy bűnben van. És azt mi megláttuk, ugye. A Galata levél azt mondja, hogy ha tetten értek valakit egy bűnben, akkor ti, akik lelkiek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. A súlyról beszéltem. Milyen súlya van ennek a dolognak, hogy valakit tetten érünk? Ugye itt is milyen súlya van ennek a dolognak, hogy megtudja Mordokáj, hogy ki akarják írtani a zsidó népet. Mordokáj megtehette volna, hogy imádkozok Istenhez. És itt befejeződik az én szerepem ebbe a kapcsolatrendszerbe. Hogy én most megtudtam ezt, stb. Elégséges lett volna, ha Mordokáj csak imádkozik. Vagy tovább kell lépnie egy magasabb lépcsőre, és azt mondja, hogy úgy ítélem meg. Ehhez az ítélő képességünknek kell kifinomultnak lenni, fejletnek, hogy meg tudjuk ítélni, hogy elége, hogy imádkozom a testvéremért, elége, hogy imádkozom a családomért, a nem hívő családtagomért, vagy pedig tennem is kell, följebb kell lépnem, nem elég, hogy imádkozom. Hanem olyan a helyzet, olyan a súly ennek a helyzetnek, hogy az imádság, amit meg kell tennem érte, és Isten elé kell vinnem nekem, akit meghallgat Isten, azt az embert, ez jó, de ez nem elég, mert szólnom is kell valakinek, beszélnem is kell valakinek, egy másik lépcsőfokra föl kell lépnem. Ehhez szükséges az, hogy fejlett legyen és kifinomult az a szellemi érzékszervünk, ami a súlyát meghatározza az adott helyzetnek, amiben épp benne vagyunk, ebben a kapcsolatrendszerben, akikkel együtt vagyunk. Ugye, és az ige is segít nekünk, mert azt mondja, hogy ha tetten érsz valakit a bűnben, akkor nem elég, hogy imádkozol érte. Erről volt szó. Hanem szelíd lélekkel igazítsd helyre. Szeretettel. Azért, hogy az ő javára váljék az, hogy te nem csak imádkozol érte. Az ő javára. És kellemetlen? És nem akarod? És vannak különböző akadályok? Isten meg azt mondja, hogy igazítsátok helyre. Nem azt mondja, hogy gondold át, hogy mit csinálsz, és csinálj úgy, ahogy akarod. Hanem ő azt mondja, hogy ne gondold, ne az legyen, hogy te átgondolod, és ellenkező dologra jutsz, mint amit én mondok az én beszédembe, hanem igazítsd helyre. Ugyan itt is ugye arról van szó, hogy Mordokáj helyesen cselekedett, nagyobb súlyúnak érezte, mint sem, hogy csak imádkozzon és böjtöljön. Azt mondta, hogy szólnom kell, Ahasvéros királyig el kell menni. Mert senki más, ugye megmásíthatatlan, a médek és perzsák megmásíthatatlan törvényeket hoztak, és azzal, amint lepecsételt, az megmásíthatatlan volt. Úgyhogy itt nem lehet mit csinálni, ahasvérósiggel elmenni. Nem elég nekünk a zsidóknak ott összefogni, vagy bármit, ahasvérósig. Eszter a következő lépcső, aki ezt meg tudja tenni, és Mordokáj az imádság mellett még szól is Eszternek, hogy befolyásolja a királyt. Hiszem azt, hogy ha Eszter nem hajlott volna Mordokáj szavára, akkor Mordokáj más módon, de mégis ahasvérósig látta volna a súlyát ennek a helyzetnek, hogy el kell menni más módon, és amennyiben nem sikerül, akkor az ő felelőssége befejeződik ott. Ugyanis nekünk is mindig a saját felelősségünket kell nézni egy adott ilyen ügy kapcsán, és nem pedig az, hogy majd eredményes lesz az, amire én törekszem, hanem az, hogy mi az én felelősségem. Az én felelősségem az, hogy szóljak annak az embernek, most visszatérve az imaórára, hogy mondjuk bűnben van, és ha nem, nem hallgat rám, akkor mi a további felelősségem? Ugye a Máté 18-ban olvashatjuk azt, hogy például ilyen esetben még másokat is be kell vonni sajnos ebbe a dologba, és 2-3 ember előtt kell megbeszélni ezt a dolgot. És akkor Jézus mondja, hogy ha még ez sem, akkor még van felelősséged. És ha még az se hat, akkor ott már nincs felelősséged, hanem csak az, hogy hogy tekintesz erre a dologra. Azt láthatjuk, hogy Ahasvérosról ugye megtudtuk, hogy ő egy elég furcsa, könnyelmű, szeszélyes király, aki könnyedén hoz döntéseket, ítéleteket. És bármilyen szeszélyes is a felettes, Ahasvérós, ő az, akihez lehet, és akihez kell is fordulni, hiszen Istentől ő van hatalomban, és nem csak a személynek kell ilyenkor a tiszteletet megadni, vagy feltekinteni, hanem a pozíciónak. Hiszen ő van a döntéshozói pozícióban, hogy megakadályozza ezt a népírtást. Tehát szemben ugye Vasti királynéval, aki az ő helyzetében, amikor lehetséges, hogy megalázó kérést küldött Ahasvérós király Eszternek, hogy vagy Vastinak, hogy jelenjen meg előtte, ő nem a pozíciót tekintette, hogy ő a király, ő a felettesem, ő az uram, a férjem, hanem ő a személyét nézte. Biztos, hogy ismerte ugye azt, hogy ő ilyen szeszélyes, hogy ilyen gyenge, hogy ilyen rengeteg gyenge pontja van ennek, és ő erre tekintett helytelenül. És itt pedig Eszter és Mordokáj azt látja, hogy hiába, hogy ilyen ez a király, meg olyan az a király, de ő a király, ő hozzá kell menni. És láthatjuk Eszternek a beszédéből is, hogy mennyire megalázkodóan tárja a kívánságát, vagy a kérését a király elé. Azt mondja, hogy ha még nyomorúság érne, vagy rabszolgának, vagy szolgák lennénk, akkor nem illenék zavarnom a királyt. De mivel ilyen nagy probléma, hogy ki akarják írtani a népemet, ezért bátorkodom zavarni a királyt. Tehát a pozíciónak jár a tisztelet. Hámán nál azt látjuk, hogy hatalmat kap, és ez a hatalom, amit megkapott, ezzel ilyenfajta módon élve előbb vagy utóbb pusztulásba viszi. Mindenki, aki gyakorol valamiféle hatalmat, akár csak mondjuk a gyereke vagy a felesége felett is, tudnia kell, hogy Isten adta felelősséget hordoz, amit Isten megítél előbb vagy utóbb. Például ugye én nem vagyok egy nagy vezető, vagy egy sok ember fölé rendelt ember, de megfigyeltem magamon, hogy vannak ugye gyerekeim, és többször volt, hogy a gyerekeim fölött kapott hatalommal én úgy éltem, hogy ha valamely olyan dolgot csináltak, ami nekem mondjuk nem tetszett, vagy idegesített, vagy olyan volt, hogy én azt le akartam állítani. De mondjuk az mondjuk egy életkori sajátossága a gyerekeknek, és azt el kell fogadni, függetlenül attól, hogy az engem most milyen lelki helyzetbe talál az a ő idézőjelben idegesítő magatartásuk. De ugye nekem hatalmam van fölöttük, én általában, ha rájuk szólok, ha én tekintélyen megszólok, akkor ők azt csinálják, amit én mondok. És én ilyenkor azt mondtam, hogy könnyebb nekem az, hogyha most ezt leállítom, nem figyelembe véve az ő életkori sajátosságukat, és akkor hatalmi szóval letorkolom őket. Természetes, hogy ugye nem tartom tiszteletbe őket ilyenkor. És akkor, amikor ezt mondjuk így megteszem ilyen önző módon, hogy az én jólétemre szolgáljon az, hogy ők ne csinálják azt, amit csinálnak, akkor utána átgondoltam, hogy amennyiben ezek a gyerekek mondjuk már 23-25 éves lenne, és egy felnőtt ember, mert ugye ő az is egy felnőtt ember, akkor már nem mernék ilyen tiszteletlenül beszélni vele. Vagy mondjuk egy idegen embernek a gyereke, ha ugyanígy idegesíteni nálunk van, annak sem merném ezt a hatalmat így közölni felé, mert hát azért megadom neki a tiszteletet. Tehát magyarul, hogyha az az kis ember, ugye, felnőtt korú lenne, vagy egy idegen, akkor megadnám neki a tiszteletet, de mivel csak az enyémek, akkor én élek a hatalmammal úgy, ahogy akarok. Na, ez a fajta mentalitás van jelen a hatalmat felelőtlenül és könnyedén és lazán vevő embereknek a szívébe. Mint ami az én szívemben is benne van, ez a helytelen szívbeli alapállás, hogy hatalmaskodok. Úgy élek, hogy úgy is én vagyok a hatalmon. És hogyha megcsinálom is, még csak ők se szólnak, senki, kész. Önző módon nekem jobb lesz úgy. Ahogy Hámánnak is, nekem jobb lesz úgy, ha ez a Mordokáj nem állandóan itt idegesít, hogy megyek, mindenki hajbókol, ő meg nem. Meg se retten tőlem, azt írja egyik helyen az írás, meg se retten tőle, nem érdekli. Mint hogyha ő hatalmasabb lenne. Pedig Mordokáj nem gondolta azt, hogy ő hatalmasabb ettől, csak Istennel való kapcsolata miatt nem tette meg ezt. Tehát a hatalommal, azzal a súllyal és felelősséggel kell tudnunk élni, amit Isten akar, hogy a szerint éljünk. Ez egy példa arra, hogy ez a történet, hogy Isten milyen szövevényes módon is meg tudja akadályozni azt a népirtást, amit ő nem akart abba az esetben, ő nem ítélte el a népét. És bárki bárhogy erőlködik, még ha az királyi méltóságban van is, akkor sem tudja véghez vinni, mert Isten fonja a háttérbe azokat a szálakat, amik a szabadulást eredményezik az ő népének. És példa arra is, hogy a hatalommal hatalmaskodón élők, szülők is, bárki, királyok vagy feljebb valók meg fognak ítéltetni. Ki előbb, ki utóbb. És ebből azt a súlyt, azt a felelősséget kell megtanulnunk és kivennünk ebből az ige részletből, hogy felelősen éljünk a mi saját kapott hatalmunkkal. Érdekes még ebben a történetben egy utolsó gondolatra, hogy egy másik szálon elindulva, hogy a befolyásolásról szól ez a történet. Sok ember, ezek a szereplők, akiket említettem is, Mordokáj, Eszter, Ahasvérós, Hámán és a többi mellékszereplő is, milyen befolyásolással vannak egymás felé. Gondoljuk csak el, hogy az elején, amikor Vasti királynét eltávolítja Ahasvérós, akkor a tanácsadók befolyásolják Ahasvérost. És Memúkán, azt olvasjuk, hogy Memúkán beszéde tetszett a királynak, úgy döntött, hogy a Memúkán mondta, távolítsák el. Ugye befolyásolt ez a tanácsadó, és ugye ahogy mondtam is, hogy Ahasvérós egy nagyon könnyen befolyásolható ember volt, jóra is, rosszra is. Ez a tanácsadó befolyásolta, tetszett a beszéde, úgy döntött. Utána, amikor a Vasti ügynek véget ért, akkor azt olvassuk a történetben, hogy a király szolgálatára álló ifjak ezt mondták. Nevezzen ki a király megbízottakat a szép termetű szűz lányok összegyűjtésére. Tetszett ez a beszéd a királynak. Tehát ugye ott ilyen ifjak azt mondták, hogy nevezzen ki a király a szolgálatára álló, vagy a megbízottakat a szép termetű nők összegyűjtésére. Tetszett ez a beszéd a királynak, befolyásolták a királyt. Jó, akkor kinevezek olyan nokat. Utána azt olvassuk, hogy Mordokáj parancsolt Eszternek, hogy ne mondja meg, hogy zsidó. És azt olvassuk, hogy Eszter ennek a befolyásolásnak a határa, jó, nem mondta meg, hogy ő zsidó. Utána a befolyásolásnak egy másik pontja, hogy Hámán azt mondta, hogy nem helyes, hogy a zsidókat nyugtóhagyja a király. Ugye Hámán mondja a Ahasvérosnak, nem helyes, hogy a zsidókat nyugtóhagyja a király. Ha jónak látja, adja írásba, hogy el kell pusztítani őket. És erre Ahasvéros mit mond? A néppel tedd, amit jónak látsz, azt mondta Ahasvéros. Ugye Hámán befolyásolja Ahasvérost, Ahasvéros hallgat erre a másik embernek a szavára, és úgy csinálja. Mordokáj utána Esztert befolyásolja, hogy a király a döntését megváltoztassa. Menjél be, tedd ezt. Eszter ennek a másik embernek a szavára elgondolkozik, és hallgat. Magyarul hagyja magát befolyásolni, bemegy a királyhoz. Következő alkalommal az 5.14-től azt olvassuk, hogy Hámán, amikor dicsekszik otthon a felesége előtt, meg a barátai előtt, hogy milyen dicsősége van, mennyi fia van, milyen gazdag, milyen magas szintre emelte föl őt a király, akkor a felesége azt mondja, hogy hát akkor, ha most nem bírsz ezzel a Mordokájjal, akasztast föl, csinálj egy 50 könyök magas fát, akkor Hámán azt mondja, igazad van, hallgatok a befolyásolásodra, felakasztatom. Tehát a felesége szavára dönt úgy Hámán. Ugye látjuk, hogy mennyi az emberek befolyásolják állandóan egymást ebbe a történetbe is. Eszter utána ugye a királyt a döntése megváltoztatására befolyásolja ezen a vacsorán, a második este lévő vacsorán. Ha jónak látja a király, engem és népem, tehát hogy ne írtsonak ki. Akkor azt mondja Ahasvérós, hogy engedek a befolyásolásnak. Tehát ez a történet is szól arról, hogy amikor más embereknek tanácsot adunk, és mi elfogadunk tanácsot, milyen jelentős, milyen erős az, amikor másik embereknek a ellenvéleményével szembe találkozunk. És akkor ott nem mindegy, hogy hogy döntünk. Itt is ugye voltak, amit felsoroltam, vagy 10 különböző más embertől érkező tanácsot, voltak, amit elfogadtak, most ezek pontosan azok voltak, amit mindegyiket elfogadta az ember. De mi alapján döntünk? Ez a befolyásolás, ez egy nagyon hatalmas eszköz a kezünkbe. És erre éretnek kell lennünk, hogy mi, amikor befolyásolunk embereket, egyébként ez szerepünk is, Istentől rendelt szerepünk, hogy befolyásoljunk embereket, annak is a felelősségét érezzük, hogy az az ember az lehet, hogy úgy dönt. És annak a súlya megint csak ránk nehezedik, ha mi befolyásolunk embereket. Az a, nem tudom, igehirdető, vagy lelkipásztor, vagy vezető, aki nem akar befolyásolni embereket, az ne legyen vezető, az ne legyen igehirdető, az ne legyen tanító. Én befolyásolni akarom a testvéreket arra, hogy amit én úgy gondolom, hogy Istentől vettem, azt vegyék át. A vezetőnek befolyásolni kell az embereket arra, hogy abba az irányba menjenek, amit ő mond, mert úgy látja, hogy az helyes. Tehát magyarul éretnek kell lenni annak, aki befolyásol, és éretnek kell lenni annak az embernek is, aki a tanácsot átveszi, mert különben rossz döntést hozhat. És ez így működik oda-vissza. Befolyásolunk embereket, minket befolyásolnak. És a Biblia egyébként dicséri az Ószövetségben, Prédikátor vagy Példabeszédek, most nem tudom pontosan melyik, hogy a jó tanácsot, aki hajlik a jó tanácsra. Ugye? Annál könnyebben lehet hajolni a jó tanácsra, amennyire közel esik az a mi szívünk döntéséhez. De ha nem esik közel a mi szívünk döntéséhez az a jó tanács, mert mi nem akarunk arra menni, de tudjuk, hogy az jó tanács, akkor nehéz arra a befolyásolásra, arra a jó tanácsra ráhallgatni. De helyes az, ha ráhallgatunk, még ha nehéz is, meg ha könnyű is, abba az irányba megváltoztatni. Tehát magyarul az, hogy egy ember befolyásolható, és akár többször dönt úgy, ahogy ő másoktól hallja, az még nem egy emberi gyengeséget mutat. Mert ha Isten szerinti, az a másik embernek a tanácsa, és netán ez többször előfordul az életében, hogy hajlik arra a tanácsra, és megváltoztatja a saját gondolkodásmódját, döntését egy másik ember mondására, az nem feltétlenül emberi gyengeséget mutat. Mert ha Isten szerint való, akkor valójában rajta keresztül, mint eszközön keresztül kapta Istentől a befolyásolást. Úgyhogy aki meg szilárdan, ő neki megvan a saját kialakult álláspontja, és nem hagyja magát befolyásolni, még ha Istentől jön az a befolyásolás egy emberen keresztül, akkor az meg nem lehet boldog abba a szilárdságába, hogy ő milyen erős személyiség. És erre vannak történetek a Bibliában, testvérek, mert például gondoljuk el, amikor a szír Námán nagyon hatalmas hadvezérő, aki rengeteg embernek parancsokat osztogat. Ugye könnyű úgy, akkor nekünk nehéz ezt átgondolni, az ő fejével gondolkozni, hogy ő egy nagy vezető, aki irányít, vezet, parancsol, osztogatja. Neki nagyon nehéz egy ilyen kislány, egy ilyen fogságba vitt kislány azt mondja, hogy van egy proféta, aki, és akkor ott több ember előtt azt mondani, hogy hát akkor én megyek oda, ahova ez a kislány, ez a kis senki mondja, aki egy fogságba volt. És ez, mivel engedett, és meg tudott alászkodni ilyen szintig a szívébe, hogy enged ennek, és a többi ember szeme láttára hagyta magát befolyásolni Isten irányába. Isten ezt később megáldotta. Még ha nem is zökkenőmentesen, ugye, mert el akart menni, hogy hát én nem gondoljátok, hogy ebbe a koszos folyóba majd megfürdök. Mert még ha megfürdök is, de az, hogy hétszer jövök ki, meg hétszer megyek be, mint egy bolond, emberek szeme láttára, hát az már tényleg durva, amit kért tőle ott a proféta. Tehát gondoljuk ezt át, és merjük fölvenni azt, hogy másoknak a befolyásolását, a tanácsát, a véleményét arra a mérlegre tesszük rá, hogy Istentől van, vagy nem. Nem arra, hogy milyen dolog az, hogy ő mondta azt, azért csinálom ezt. Ez szerintem nehézséget okoz különböző élethelyzetekben. Mert a gőgünket, vagy a magunkról kialakított külső képet egy kicsit úgy érezzük, hogy rossz irányba befolyásolja. De nem. Mert Isten használja ezeket az eszközöket, hogy mások, akik kívülről látnak minket, azoknak igenis jó meglátásuk lehet, jó irányba tanácsolhatnak, hogyha ők Istenre figyelnek. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani ennek a történetnek a kapcsán. És láthattuk a Ahasvérost, mint így akkor az utolsó pont szerint könnyen befolyásolható királyt, aki a jóra is és a rosszra is ugyanolyan könnyen osztogatta a pecsétgyűrűjét, hogy mondja. A következő fejezetben egyébként az lesz, hogy hát akkor csináljatok a néppel, amit akartok, és akkor is a pecsétgyűrűjét odaadja, hogy írjatok, amit akartok. És akkor azt ugye az egész tartományban, a fél világon kihirdetik, hogy hát akkor most akkor a zsidó népet akkor békén kell hagyni, nem kell kiirtani. Tehát látunk példát arra, hogy a befolyásolás, ha könnyű, és ha nincs meg az a szilárd lélek, ami Isten mérlegére tudja tenni azt az éppen aktuális befolyásolást, akkor az csak rosszat hozhat. És láthatjuk Eszter életében, amikor Mordokáj befolyásolta őt, és engedte magát szilárd lélekkel, Istenre figyelő lélekkel, akkor az milyen gyümölcsöket hozott, és tudta Isten használni népének a megmentésére. Így lehetünk hálások mi is, hogy van az a mérleg a mi szívünkben, amit a Szentlélek jelenléte okoz, hogy mérlegre tudjuk tenni a tanácsokat, amit testvérektől kapunk, vagy az igéből kapunk, vagy akár külső forrásból, és hálások lehetünk, hogy van az az ígéret és az az igazság, hogy a Szentlélek az elvezet bennünket a teljes igazságra, és meg tudjuk ítélni, hogy mi az, ami valóságos, mi az, ami nem. Egy-két testvért kérek hálaadó imádságra.